Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Néked ajánljuk, szűzanyánk, a legszebb hónap alkonyát. Hangzik fel május estéjén hazánk sok templomában a szép népének a Lorettói Litánia elimádkozása után. Égi édesanyánkat köszöntjük májusban. Egyházunk a szűzanyának, Isten legszebb teremtményének ajánlja májust, a virágba borulás hónapját. A litánia kifejezés a görög litáneu, könyörög szóból származik. A 7. századra alakult ki a mai formája, szándék, hívek válasza. A Lorettói Litánia a boldogságos Szűz Máriát köszöntő és segítségül hívó imádság. Kezdődhet a Pázmány Campus beruházás, miután a kúria megsemmisítette a Magyar Rádió egykori épületeire kimondott változtatási tilalmat, amivel a 8. kerületi önkormányzat akadályozni próbálta az egyetemi és kerületi fejlesztési terveket, közölte Lázár János a közösségi oldalán. Az építési és közlekedési miniszter ígéretet tett arra, hogy folytatják a társadalmi egyeztetést a beruházásról. Számunkra fontos, hogy a helyiek mondják el, hogy az új egyetemi épület környezetében hogyan újuljanak meg a homlokzatok, az utcák, a parkok, fogalmazott. A célból nem engedünk, de az odavezető útról továbbra is tárgyalunk, tette hozzá. Egyetemet és békét, zárta bejegyzését a miniszter. Azt ígértem, hogy ha én leszek a főpolgármester, haladni fog ez a város a szószoros és átvitt értelmében is. Meg fog szabadulni a bénító közlekedési káosztól, tiszta, rendezett közterek fognak minket várni, mondta el Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP főpolgármester jelöltje a Városligetben tartott sajtótájékoztatóján. A főpolgármester jelölt hozzátette, ha ő nyeri a főpolgármester választást, onnantól nem Gyurcsány Ferenc emberei fogják a városházán foglalni azokat a helyeket, amiket azok elől vesznek el, akik dolgozni szeretnének ezért a városért. Többek közt én és a kollégáim is ilyenek vagyunk, kijelentette. A következő napokban és hetekben azon fog dolgozni, hogy minél többet beszéljen Budapest ügyeiről, a fővárost érintő saját terveiről és a Gyurcsány-Karácsony koalíciót megszüntesse a városházán, emelte ki. Az idei évre 2,5%-os gazdasági növekedéssel számol a kormány, míg jövőre 4,1%-kal, mondta a pénzügyminisztérium makrogazdasági és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára a Kossuth Rádió műsorában. Tóth Tibor kiemelte, a gazdaság középtávon egy nagyságrendileg 4%-os gazdasági növekedési pályára tud állni. Az első negyedéves GDP adat azt jelzi, hogy a gazdaság újra visszatért a növekedési pályára, hiszen az előző negyedévben mért stagnálás után 0,8%-os volt az elrugaszkodás, mondta. A gazdasági növekedést megalapozó tényezők folyamatosan erősödnek. A reálbérek 2023. szeptembere óta emelkednek, támogatva a háztartások fogyasztását. Emellett az export erősödése és a megvalósuló beruházások is segítik majd a növekedést, sorolta. A magyar emberek erősebbé tették Európát, a magyarok pezsgő kultúrája és a gazdasági dinamizmusa az egész Európai Uniót áthatja, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Magyarország uniós csatlakozásának 20. évfordulója alkalmából. Ursula von der Leyen a közösségi oldalán közzétett videó üzenetében azt mondta, 20 évvel ezelőtt végre egyesült a családunk egy közös otthonban. Magyarország mindig is Európa szívében helyezkedett el, hangsúlyozta. Emlékeztetett, a vasfüggöny mögött magyarok nemzedékei harcoltak azért, hogy visszaszerezzék a szabadságukat. Önök 20 évvel ezelőtt úgy döntöttek, elfoglalják méltó helyüket a kontinensünk közepén. Önök Európát választották, fogalmazott. nyilatkozott. Szavai szerint az Európai Unió azóta megerősödött, és Magyarország is számtalan módon gyarapodott. Új iskolák, kórházak, autópályák létesültek, és saját fejlesztésű megújuló energiaforrások épültek ki. Többségük Európai Uniós forrásból, jegyezte meg. Végül az időjárásról. Csütörtökön erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, de a legtöbb helyen több órára kisüt a nap. Átmenetileg kevesebb, majd délutántól egyre több helyen várható ismétlődő záporzivatar. Helyenként intenzív, nagyobb mennyiségű csapadék is előfordulhat. Legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban lehet csapadék. A délkeleti szelet több felé élénk, helyenként erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 21 és 26 fok között alakul, azonban a tartósabban csapadékos helyeken ennél hűvösebb maradhat az idő. Híreket hallottak.
Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat, tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Az előző adásban a francia forradalom eseményeinél, ahogy haladtunk előre, egészen odáig jutottunk el, hogy megszületett a papság polgári alkotmánya, és valahogy úgy vittük fel a hangsúlyt Péter atyával, hogy nem tudjuk, hogy hogyan reagált ugye a regnáló pápa 6. Pius. Ezzel fogjuk a mai adást folytatni. Buda Péter atya teológiai tanára, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Remélem, hogy sok rádióhallgató izgult, és izgalommal várt ezt az adást, hogy kiderüljön, hogy mit reagált a pápa.
A pápa először is húzta az időt. Tehát annyira kényelmetlen volt ez az egész ügy, a papság polgári alkotmány, mert a pápa teljesen tisztában volt vele, hogy ez az alkotmány olyan elemeket tartalmaz, amely erősen sérti az egyháznak az érdekeit. Tehát az, hogy most a civil hatóságok nevezzék ki a plébánost, hogy a püspököket, a metropoliták nevezzék ki, és ne a pápa, hogy az egyházmegyék számát lecsökkentették 83-ra, és így tovább. Tehát ezek mind olyanok voltak, amelyek a korábbi francia egyház hagyományait, meg egyáltalán az egyházi törvényeket sárral tiporják. De a pápa azzal is tisztában volt, hogyha a papság nem teszi le az esküt erre az új alkotmányra, akkor egész biztos, hogy a forradalmi hevület a papság ellen fogja hangolni a közvéleményt, és ezzel a papság és papságon keresztül az egész egyház szenvedni fog Franciaországban. Természetesen nem csak a pápának kellett ezt jóvá hagyni, hanem elsősorban a királynak, 16. Lajosnak, aki maga is eleinte húzódozott, de végül nem tudott mit tenni. Ő is kényszerhelyzetben volt, és ő jóvá hagyta. A pápa pedig egyelőre kivár. Na, ha a király jóvá hagyta, akkor következik az, hogy na, akkor tegyük le az esküt. És kiderült, hogy igen, de még azok, akik megszavazták, tehát akik benne voltak a törvényhozó nemzetgyűlésbe, bocsánat, az alkotmányozó nemzetgyűlésbe, még azok a klerikusok sem akarták letenni, a fele az megtagadta az eskünek a letételét. És akkor, amikor elrendelték, hogy az országba is mindenki tegye le az esküt, egyelőre még pápai jóváhagyás nélkül, hogy a papság is várta, hogy mit reagál a pápa, mert hogyha a pápa rábólint, akkor leteszik az esküt, de a pápa egyelőre nem nyilatkozik. És éppen ezért, ugye hát akkor el van rendelve, tegyük le, igen ám, de a püspökök közül összesen 7 voltak hajlandók letenni, hogy Talleyrand az első, mondanom sem kell, és a papságnak is legalább a fele megtagadta az eskületételét. És mivel, hogy azok, akik nem tették le az esküt, azoktól a francia állam megtagadta a tevékenységüket, tehát nem gyakorolhatták a papi hivatásukat, meg természetesen nem kaphattak fizetés sem, mert hogy az előző adásban emlékeznek rá, hogy az egyház nem mondott a birtokokról, és az állam pedig vállalta, hogy akkor a papságnak a fizetését biztosítja. Tehát ezek után egy csomó püspökség is betöltetlen maradt, mert a püspököket is megfosztották a hivataluktól. Igen ám, de hogyha ilyen kevés püspök van, ez erősen korlátozza az egyháznak a működését. Püspököket kellene szentelni, de ki szentelhet püspököt az állam? Csak azt engedte meg, hogy olyanok szenteljenek, akik letették az esküt. Tehát ezek kevesen vannak. És azok is vonakodtak. Hát végül is Talleyrand megint úttörő szerepet vállal, ő fölszentel két püspököt. Most ez viszont már olyan dolog, amire a pápának is reagálnia kellett, mert hogy ugye a püspök kinevezés joga az egyértelműen az ő kezében kellett volna, hogy legyen. Itt már olyan súlyos visszaélés történt, és olyan, ami sértette a pápaságnak a jogkörét is, hogy a pápa ezek után végül is döntött és megtiltotta az eskületételét. Ugye akik eddig sem tették le az esküt, azok nyugodt lelkiismerettel voltak, hogy akkor ők jól cselekedtek, tehát az egyház szándékai szerint, viszont ez azzal járt, hogy a nagy részüket ténylegesen nem is engedték vissza a szolgálatba, illetve hogy száműzik őket Franciaországból. Óriási paphiány lépett föl egyébként az országban, azért is, mert hogy egy csomó papot elüldöztek, egy csomó papi hely, plébánia üresen maradt, és szentelni kellene oda fiatal embereket, akik vállalják így a papi szolgálatot, de hát püspök sem nagyon van, aki papot szenteljen. Tehát egy olyan helyzet állt elő Franciaországban, ami megrendítette az egyháznak a működőképességét egyrészt, másrészt pedig, hogy a francia forradalom, ahogy egyre inkább balra tolódik, egyre inkább ellenségessé válik az egyházzal szemben. Láthattuk, hogy eleinte még úgy párhuzamosan zajlottak a dolgok, az egyház mint egy aláhívott a forradalom elvárásainak, most azonban a forradalom már olyan elvárásokkal lép föl, amit a francia egyház meg klérus nem vállalhat.
Mi történik azután, hogy ugye a pápa megtiltja az eskületételt, meg mondjuk például azzal a hét püspökkel, akik megletették az esküt?
Az a hét püspök, meg utána aztán még később voltak a újabbak, akiket kineveztek, tehát lassan azért elkezdték föltölteni az alkotmányhoz, meg a francia forradalom elveihez hű emberekkel a püspökségeket. Ők azok, akik viszik tovább a francia egyháznak az ügyét. Hát itt most, hogyha elkezdenénk azon agyalni, hogy mennyire érvényesek azok a szentségkiszolgáltatások, amelyet ezek a püspökök és papok végeztek, akik mondjuk szembe mennek a pápai és az egyházi elvárásokkal. Ugyanakkor viszont azt is nézni kell, hogy valamilyen szinten mégiscsak a híveknek, akik hűségesek voltak, akik még bíztak az egyházba, azoknak a lelki igényeit ki kellett elégíteni. Hát nagyon nehéz helyzetben vagyunk, hogy itt most valami igazságot tudjunk találni. Azonban a helyzet még tovább romlik. Ugyanis ráadásul a törvényhozó nemzetgyűlés idején egy háború is kirobban Franciaország, illetve Ausztria és Poroszország között, mármint hogy Franciaország az egyik oldalon, a porosz-francia szövetség a másik oldalon. Porosz és osztrák csapatok nyomulnak előre Párizs felé, ami felerősíti az úgynevezett forradalmi terrort. Tehát onnantól kezdve azok, akik a forradalom és Franciaország ellenségeinek számítanak, azok kimondottan azzal nézhetnek szembe, hogy kivégzés vár rájuk nagyon sok esetben. És pontosan ebben az időben, 1792. szeptemberében a szövetséges csapatok közelettével Párizsban kivégeznek 1400 börtönben tartott embert, akik közül 300 pap és 3 püspök is volt. Tehát ez egy óriási vértanú tömeg az egyház számára. Az alsó papságnak egy jó részét pedig még tovább megnyomorítják, és 30 ezret kiutasítanak az országból. Tehát
mindezt papi hány mellett?
Igen, tehát el sem tudjuk képzelni, hogy micsoda szörnyű nyomás nehezedett a francia egyházra. És ugye hát meg lehet említeni, hogy a francia forradalom egy új eszközt is bevezetett a kivégzések megkönnyítése érdekében, ez pedig a guillotine, ami egy nagyon humánusnak mondhatnak az, hogy felvilágosodás által fizikai törvényeket figyelembe véve nagyon humánus eszköz, hiszen megbízható, gyors, ugye ki van zárva belőle az emberi tényező olyan szempontból, hogy nem lehet mellé vágni, és egyébként pedig nagyon gyorsan egymás után szinte sorozatba lehet kivégezni az embereket. Ja, a nyaktilóról van szó, a forradalomnak ez a nemzeti borotvája, amely nem csak Párizsban, hanem Párizsban is több helyen, és vidéken is, a nagyvárosokban mindenhol működik, és ez bizony mutatja, hogy a francia forradalom mennyire véres eseménysorozat volt. Mert amikor valakit ellenségnek kiáltottak ki, arra nagyon sokszor nem várt kegyelem, a nép eldurvult a forradalmi hevületnek a hatására, és nagyon sokszor olyankor is az emberek fejét követelték, amikor ártatlanokat hurcoltak oda, csak megvádolták, és elég volt a feketézésnek a bűnébe esni, vagy megvádolták azzal, hogy feketén magasáron árul hiánycikkeket, hiszen a forradalom ebben az időben már nagyon komoly gazdasági válsággal is küszködött. Ezért is veszi át a Nemzeti Konvent az uralmat 1792-ben, ugye ez már a forradalomnak még inkább a balra tolódását jelentette, ez a polgárságnak az uralma. Az első időszakban ugye a zsirondiaknak a vezetésével történik ilyet, azért hívjuk őket zsirondiaknak, mert a pártvezető személyiségei azok Zsirond megyéből származtak. Most ők nem kegyelmeznek a papságnak, és nem kegyelmeznek az egyháznak, mert hogy az ő idejükben minden további nélkül kivégzik 16. Lajost, kivégzik a feleségét, Mária Antoinette-et, és hát nem kimélik az egyházat sem. Tehát mindenki, akiben ők ellenséget látnak, aki nem ért egyet a forradalmi eszmékkel, azokat pusztítják. Még az alkotmányos papság is nagyon komoly lelkiismereti válságba kerül, ugye az alkotmányos papságnak nevezzük azokat, akik leteszik az esküt a papság polgári alkotmányára, akik ennek fejében papként szolgálhatnak, működhetnek Franciaországban. Igen ám, csak hogy itt olyan dolgokat is bevezetnek, amelyek már a papság számára is nagyon komoly nehézségeket okoz, hiszen bevezetik a polgári házasságot, bevezetik a válást, bevezetik a cölibátus eltörlését, ugye ez mind a férfi-nő kapcsolat, a házassági kapcsolatoknak az ügyét érinti, de ez még a kisebbik baj, hanem a következő gond az, hogy amikor olyanok, akik polgárilag elváltak, újra akarnak házasodni, akkor természetesen az egyházi törvények szerint erre nincs lehetőség, hiszen a házasság, ha megköttetett, akkor az mint halálig érvényes, egyedül egyházi bíróság mondhatja ki a házasságnak az érvénytelenségét. De hát ebben az űrzavarban, ami itt volt Franciaországban, ezzel senki sem foglalkozott, az állami hatóságok pedig úgy gondolták, hogy egy állami hatóság kimondta a válást, akkor onnantól kezdve szabad állapotúvá válik a férfi és a nő, tehát újra köthet házasságot. Elmennek a paphoz, ahhoz, aki fölesküdött az alkotmányra,
és akkor, ez a pap összeadja őket.
És ez a kérdés, hogy mit tegyen. Uh-huh. Mert hogyha Ha nem adja össze őket, akkor kegyvesztett lesz az állam szemében. Ez azt jelenti, hogy akkor ő is kockáztatja azt, hogy vagy giotinon végzi, vagy
jobb esetben kiutasítják.
Kiutasítják az országból, mint aki nem tartja meg a forradalomnak a törvényeit, nem veszi komolyan a vállásnak a lehetőségét. Ha meg nem engedelmeskedik, akkor ez következik be. Ha meg belemegy abba, hogy most összeadja ezeket a korábban már házasságot kötött és elvált embereket, akkor meg a lelkiismeretével megy szembe, hiszen az egyház törvényei ilyet soha nem engedtek meg. Úgyhogy ez tovább csökkentette a papságnak a létszámát, mert hogy nagyon sokan annyira kilátástalannak látták a helyzetüket, hogy inkább, hát elnézést a kifejezésért, de otthagytak csapott papot, fölhagytak a hivatásukkal, és inkább megnősültek és kerestek maguknak valami más elfoglaltságot. Ugyanakkor azonban, és erről se feledkezzünk meg, hogy több ezer pap, aki nem tette le az esküt, ott maradt Franciaországban, és bujkálva tartja a hívekben a lelket. Persze, hogyha elfogták őket, akkor számukra is, meg az őket bújtatókra is alapvetően halálos ítélet várt, de mégis voltak ilyen papok, akik vállalták ezt a kockázatot, és közben pedig folyamatosak a kivégzések az egyháziak berkeiből is. Tehát, hogyha az ember előveszi a általam nagyon kedvelt martirológiumot, ott is nagyon sok napon vannak olyan szentek, akik pontosan az 1790-es években, a francia forradalom idején szenvedtek vértanúságot, és nem csak papok, hanem apácák, vagy egyszerű emberek, hétköznapi emberek, akik kitartanak a pápa hűségükben, az egyház hűségükben, sőt, van egy ilyen La Rochelle-lel szemben, többször említi a martirológium, hogy börtönhajók voltak. Nem szárazföldi börtönök, hanem hajók.
La Rochelle városával szemben.
Igen, La Rochelle az egy kikötő, uh-huh. És ott olyan hajók tartózkodtak, amit börtönként használtak, és ott tartanak fogva nagyon sok egyházi személyt is, akik közül van, aki ott is hősiesen próbál kitartani, sőt, még téríteni is, ezért aztán persze kivégzik őket, de olyanok is vannak, akik egyszerűen itt a hajókon olyan rossz a rosszak a körülmények, olyan rossz a bánásmód, hogy egyszerűen ebbe halnak bele. És aztán végül is a zsirondi kormánynak nem sikerül megoldani az országnak a gazdasági problémáit, sőt, ugye a háború sem alakul úgy, ahogyan azt ők szeretnék, és ezért aztán a zsirondi kormány is megbukik. 1793. június 2-án a jakubinusok veszik át az uralmat. A jakubinusok, akik a nevüket ugye Szent Jakabról kapták, azért, mert a Szent Jakab templom volt az a hely, ahol általában a gyűléseiket tartották. Na most ez a kispolgárságnak a gyülekező helye volt, tehát mondhatjuk azt, hogy a forradalom még inkább balra tolódik, most már nem a burzsoázia, hanem kimondottan a kispolgárság az, aki az alsó néposztály, ami átveszi a hatalmat, viszont egy nagyon komoly értelmiségi réteggel is rendelkeznek, elsősorban jogászok, filozófusok és így tovább, akik megpróbálják forradalmat teljesen a fölvilágosodás eszméi szerint megvalósítani. Ugye ezek közül a legismertebb személyiség Robespierre, őről a mindenki tanult az iskolában, de hát ott vannak az elf barátai, Danton, aki a maga robosztusságával, hát a róla készült képek azok azt mutatják, hogy ez egy brutális figura lehet, hát már a feje is olyan, hogy szörnyű, de hát a népképviselet, a népnek az uralma és a népnek a haragjának a megtestesítője Danton. Ott van Mara, aki a fő ideológusa volt a jakubinus diktatúrának, akiről tudjuk, hogy hát ő viszont tragikus módon végezte, mert egy Charlotte Corday nevezetű hölgy leszúrta a fürdőkádjában, mert hogy ilyen betegsége volt, bőrbetegsége, és amiatt nagyon sokat tartózkodott fürdőkádba, és ott dolgozott. Jacques-Louis David híres képet is festett erről a jelenetről. Vagy ott van Saint-Just, akit a terror angyalának neveznek, aki a forradalmi terror ideológiájának a fő megjelenítője, kidolgozója, képviselője, és aki folyamatosan ezt hangoztatta, hogy fokozni kell a forradalmi terrort. Most ugye, aki nem tudná a terror, az ugye az a megfélemlítést, a félelmet jelenti, hogy tényleg brutális eszközökkel az embereket rá kényszeríteni, hogy elfogadják azt a rendszert, amiben vannak. És akkor ez a jakubinus diktatúra hogyan viszonyul az egyházhoz? Hát az egyházhoz is brutálisan.
Így van.
Tehát már az előző időszakban, tehát a zsirondiak idején véghez vittek egy változtatást például a naptárban. Azért, hogy a kereszténységnek az erejét és a kereszténységnek az emberek hétköznapjaiban megnyilvánuló hatását csökkentsék, átszerkesztették Franciaországnak a naptárát. Mondhatnánk azt is, hogy racionalizálták a felvilágosodásnak a szellemében. Tehát 12 darab 30 napos hónap, évszakonként ugyanolyan végződéssel, a hónapok elnevezései azok általában a hónap természeti jelenségére utalnak, tehát, hogy hőség, vagy köthava, meg ilyenek, és ugye 5 nap marad, ez az 5 nap, ez pedig a forradalomnak és a köztársaságnak az ünnepe. Eltörlik az egyházi ünnepeket, tehát nincs, ami emlékeztesse az embereket a keresztény gyökerekre, sőt, még a vasárnapot is eltüntetik, helyette a dekádokat vezetik be, tehát, hogy minden 10. nap lesz a munkaszüneti nap. Tehát az azt jelenti, hogy ugye egy hónapban van 30 nap, tehát minden hónapban van 3 darab pihenőnap. Tehát ez a rendszer már megszületik az előző időszakban, viszont a jakubinus diktatúra az még a keresztény időszámítást is eltörli, tehát hogy nem Krisztustól számítjuk az időt, hanem a köztársaság kikiáltásától. És akkor innentől a köztársaság első éve, a köztársaság második éve, és akkor az előbb emlegetett hónapok, napok.
És ami előtte meg, volt, az minden időszámításunk előtti történet.
Az a köztársaság előtti időszakból.
Köztársaság előtti.
Így van. Így van.
Miséket sem lehetett tartani?
Most ugye azok a papok, akik még mindig szolgálhattak, azok tarthattak miséket, viszont az is nehézségbe ütközött, mert a templomoknak egy jó részét lefoglalta az állam. Ilyen praktikus célokra, hogy például magtár, vagy istálló, vagy egyéb, amire éppen szükség volt, amit azért is megtehettek, mert hogy úgysem volt pap, aki misézzen. Tehát akkor már annyira lecsökkent a papságnak a létszáma, még azok létszáma is, akik esküdtettek az alkotmányra. Illetve a másik dolog, hogy a hívek is meg voltak félemlítve. Tehát csomóan már nem mertek elmenni az egyháznak a szertartásaira, mert hogy látszott, hogy az államhatalom az mennyire ellenségesen viselkedik az egyházzal.
De miért van az, most nevezzük itt a jakubinusokat ugye mozgalomnak, de hogy bármilyen egyházellenes ideológiáról beszélünk, hogy ennyire konkurenciát, vagy olyan vetítását látnak magukban, hogy hírében, hanvában ennyire el akarják tüntetni. Tehát mitől félnek ennyire?
Mert részben az egyháznak a hatalmától még nem szabad elfeledkezni, hogy az egyház egy nemzetközi szervezet, aminek csak egy része van Franciaországban, és éppen ezért ugye mindig megjelenik az a félelem, hogy a pápa vagy más ilyen egyházi hatalom az beleszólhat Franciaországnak a belső ügyeibe. Azt pedig ők nem szerették volna. De ez csak az egyik oldal, a másik oldalon ott van az is, hogy ezek az emberek, tehát akiket például az előbb felsoroltam, maguk sem voltak igazából katolikusok. Tehát ezek az emberek maximum a deizmushoz jutottak el, tehát hogy létezik egy teremtő Isten, aki hagyja, hogy itt a világban mi az emberek alkossunk, és nekik szent meggyőződésük volt, hogy ők egy jobb világot tudnak létrehozni, mint ami az előző korszakokban, mondjuk a középkorban vagy a koraújkorban volt, amikor az egyház komoly befolyással rendelkezett társadalmi és állami szinten is.
Tehát mert ezek a gondolkodók ezek megszülettek, kiskorukban azért kapták a vallásos neveltetést, csak mondjuk ahogy végezték a tanulmányokat, gondolkodókkal, felvilágosult könyvekkel kerültek kapcsolatba, egybe inkább akkor
hát így... olvasták Voltert, Ekra Zélan Fá, tiporjátok el a gyalázatost.
Igen.
Ez szépen magába szívta, hogy az egyház az a gyalázatos, amit el kell tiporni. Tehát, hogyha valaki ezt magába szívja, akkor utána ez szent meggyőződésévé válik, az egyházban ellenséget lát.
Na jó, van csak, hogyha valaki eredendően egy vallásos ember, és ilyet olvas, tehát ha valaki istenfélő, akkor hogy tud ezekkel azonosulni? És most mindegy, hogy milyen századról beszélünk.
Sztálin elkezdte annak idején a szemináriumot.
A szemináriumot, ez így van.
És ateista világhatalomnak a vezetője lett belőle. Tehát itt vannak olyan emberi történések, amelyeket nem tudunk megmagyarázni, és nincs is rá séma. De én már elnézést a kifejezésért, de itt ezek a felvilágosult szabad gondolkodók, akik itt a Franciaországban hatalmat szereztek, mondhatnám azt, hogy egymást hülyítették. Uh-huh. Tehát, hogy egymást lovalták bele ezekbe a dolgokba.
Mert ez valami új volt, valami érdekes volt, és akkor valahogy elindulhatott.
És ugyanakkor egy szent meggyőződés is volt bennük. Tehát ez a döbbenetes, hogy tényleg azt hitték, hogy a giotinok által egy jobb világot tudnak majd megvalósítani, egy igazságosabb, jobb világot, mint amit az ancien rezsim, tehát a korábbi francia királyság adott a francia népnek.
Mondjuk azt, hogy a giotin kinek mit hozhatott el, arról nyilván csak olyan tudott gondolkodni, aki csak kiadta a parancsot, és soha nem került a giotin alá.
Mondjuk azért a jakubinusok egy jó része maga is
utána
kipróbálta a giotint.
Persze, a végén, de amikor erről beszéltek, még ezt nem tudták.
Így van, de hát a közben tehát maguk is meghasonlottak egymással, tehát Robespierre a korábbi nagy harcos társát, később riválisát, Danton simán giotin alá küldte, és ugye a hagyomány azt tartja, hogy ott Danton megjövendölte, hogy te is követni fogsz, és ez tényleg be is következik. De mielőtt erre sor kerülne, egy nagyon érdekes dolgot hadd mondjak már még el itt ezzel a jakubinus diktatúrával kapcsolatban, ugyanis egy olyan dolgot is megtettek, ami mondhatjuk így, hogy egészen különleges a világtörténelemben, és pedig az, hogy 1793. november 7-én, ugye a dátumnak az egybeesése számunkra izgalmas, tehát november 7-én a konvent kimond egy törvényt, amelyben eltörlik a katolikus egyházat. Tehát egyszerűen a katolikus egyház innentől kezdve nem létezik. A kereszténység, mint olyan, nem létezik. Helyette viszont bevezetnek egy új vallást, az ész és a természet vallását. Tehát ez a felvilágosodásnak a gyönyörű terméke, tehát az ész és a természet. Ugye az ész, ez a racionalizmus, a természettudomány, a természet, ez pedig ugye megint kinek az eszmerendszere jelenik itt meg nagyon, hát Rousseau-é, akinek ugye a jelszava, hogy vissza a természethez, a természetes emberhez. Tehát az ész és a természet vallását vezetik be, és még ebben a hónapban, a Párizsi Notre-Dame-ban, ugye a gyönyörű székesegyházban az oltárra fölültetnek egy színésznőt, és körbeveszik egy bizonyos fajta liturgiával, hogy na íme ő az ész és a természetnek az istennője. Hát mondanom sem kell, hogy utána a Párizsi Notre-Dame-ot újra kellett szentelni, mert hogy ez Isten gyalázás, ami ott történt, és ez máshol is előfordult. Tehát az, hogy eljutott idáig a forradalmi eszme, hogy a kereszténységet és az egyházat azt semmisnek nyilvánítja. Nem létezik. Tehát hivatalosan megszűnt létezni.
Más kérdés, hogy ennek a november 7-ének a szimbolikája majd hát mondjuk 120 év múlva jelente valamit, ezt már nem tudjuk meg sosem, de mondjuk ez az, hogy eltöröljük a keresztény vallást, nincs egyház, ezt mondjuk meddig lehetett fenntartani, mert...
Nagyon jó a kérdés, mert hogy azért, ugye, ha emlékszünk a felvilágosodás eszméjére, ott azért egy csomó felvilágosult gondolkodó eljutott odáig, hogy az Isten eszmére szükség van. Tehát Kant is azt mondja, hogy nem tudjuk bizonyítani Isten létét, de hogyha Istent elfogadjuk, ez jó a társadalomnak, mert ez egy féket jelent a gonosztevőkkel szemben, például egy lelkiismereti gátat az embereknek. És ugyanezt történik a francia forradalomban is, mert hogy tavasszal Robespierre egy új törvényt terjeszt be a konvent elé, amit szintén megszavaznak, elfogadnak, törvénybe iktatják, ez megint egy olyan érdekes dolog, törvénybe iktatják, hogy van Isten, és hogy az ember lelke halhatatlan.
És ezt törvénybe kell iktatni?
Törvénybe iktatták, ugyanis Robespierre rájött, hogyha ez az ész és természet vallás, ez annyira semmi, hogy innentől kezdve az emberek gátlástalanokká váltak. Most a két cikk, hogy létezik az Isten, és hogy az ember lelke halhatatlan, hogy ebből következik a harmadik pont, hogy ez az Isten megítéli a halhatatlan lelket. Tehát tulajdonképpen
csinálunk
egy csendőristent, hogy azért ne csinálj akármit a világban, tehát engedelmeskedjél az állami törvényeknek, mert különben az Isten a te lelkedet a pokorra fogja küldeni. Azért a pokoltól való félelem ebben az időben még elég erős volt az emberekben, tehát mondhatjuk azt, hogy ezzel lehetett őket zsarolni. Csak ugye annyira nonsens, hogy egy világi törvénykezés foglalkozik ilyen kérdésekkel, hogy törvénybe iktatjuk, hogy nincs kereszténység, és utána meg törvénybe iktatjuk, hogy de Isten létezik, illetve nem Istennek nevezik, hanem legfőbb lénynek, de hát ez ugyanazt jelenti.
Igen.
Thank you.
Utána azonban a jakobinus diktatúra is megbukik, tehát Robespierre is tényleg ott végzi a giotin alatt, és utána következik megint egy kicsi jobbratolódás a francia forradalomban, ismét a nagypolgárság veszi át a hatalmat, ezt hívjuk Termidori konventnek, és 94-95-ig vezeti az országot. Egy nagyon pici enyhülés megfigyelhető ez alatt az időszak alatt, tehát a Termidori konvent idején már engedélyezik azt, hogy olyan templomok, amelyeket nem használnak semmi másra, azokat újra használatba vehetik a katolikusok. Ugye ez azért érdekes, mert hát ugye az előző évben kimondták, hogy nincs kereszténység, nincs katolicizmus, nincs egyház, most azonban mégis engedélyezik, hogy újra akik esküdtettek, papok, azok ezekben a templomokban, ami másra nem használhatik az állam által, abban tarthatnak szentmisét. Tehát ilyen pici enyhülés azért már megjelenik, de utána megbukik a Termidori konvent is, megint csak ugye a külpolitikai sikertelenségek hatására, és ezért a direktórium veszi át a kormányzást. A direktórium az egy 5 tagból álló, mondhatjuk így, egy kormányzó tanács, leszűkítik az államvezetést, kevesebb tárgyalás, gyorsabb döntéshozatal, erre szükség volt, hogy gyorsabban tudjanak reagálni az államot ért veszélyekre, mind a belső, mind a külső ellenséggel szemben. Most ez alatt az időszak alatt, tehát a direktórium kormányzása alatt az egyháznak a sorsa, mondhatjuk így, hogy egy picit még jobbra fordult, legalábbis olyan szempontból, hogy például már azt is megengedték, hogy az alkotmányos papok azok tanácskozást tarthatnak Párizsban, összejöhetnek, megbeszélhetik, hogy most ilyen körülmények között mit lehet az egyháznak tenni, tehát egy nagyon pici szabadságot már engednek. Ugyanakkor azonban mégsem akarják azt, hogy az egyház újra átvegye azt a szerepet, ami korábban volt, és helyette megint csak a felvilágosodás eszmének hatására ők is bepróbálkoznak egy új vallással, ez pedig nem más, mint a teofilantrópia egyházának a megalapításával. Teofilantrópia, ugye, nagyon szép a kifejezés. Szerkesztenek hozzá liturgiát, liturgikus teret, papokat szentelnek hozzá. Ez tulajdonképpen egy szinkretista vallás, amely, ahogyan azt a felvilágosodás annak idején megfogalmazta, hogy valójában azok lehetnek az igazi hitigasságok, amely a nagy világvallásokban megegyeznek. Tehát ezért egy szinkretista vallás, tehát hogy van Isten, meg hogy az Isten megteremtette a világot, meg egyéb ilyen dolgokat elfogadunk, és hogy ennek az Istennek jár valamilyen fajta tisztelet. Igen, csak ugye ez annyira gyökértelen volt ez a próbálkozás, hogy például a liturgiát sem sikerült kellőképpen megszilárdítani. Tehát mondhatjuk azt, hogy a francia forradalom ugye divattörténeti szempontból is egy nagyon izgalmas időszak, tehát annak megfelelően, hogy hogyan változnak a politikai rezsimek, annak megfelelően nagyon gyorsan reagál és változik a divat. És ezt csak azért mondom el, mert itt a teofilantrópia egyházában ez nagyon szépen megnyilvánult. Tehát a himnuszokat írtak, meg énekeket, verseket szereztek ennek tiszteletére, ennek a valamilyen Istennek a tiszteletére, aki azért szereti az embert. A papság meg szintén a divatot követve, hol így jelent meg, hol úgy jelent meg, és ez egy idő után már nevetségésre tette őket a nép körében. Tehát a nép hamarosan rájött, hogy hát ez egy annyikora lufi, ez a teofilantrópia egyháza, ami mögött nincs semmiféle komoly tartalom, inkább csak egy államilag támogatott valami valláspótlék az emberek számára. Úgyhogy tulajdonképpen a direktórium bukásával a teofilantrópia egyháza is szépen lassan eltűnt a történelemnek a süllyesztőjében. Csak érdekes volt egy állami próbálkozás az egyház helyettesítésére, vagy az egyház pótlására az emberek számára.
A jakobinus diktatúrának 1794-ben vége lett, és akkor később...
Volt a Termidori konvent, az 95-ig, és utána a direktóriumnak a kormányzása, egészen addig, amíg aztán nem következik a...
Napóleoni szérelépés.
Így van, ugye a brüméri államcsíny, amikor is Napóleon átveszi a hatalmat. Azonban Napóleonnal külön foglalkozunk már, egy picit kanyarodjunk vissza a műsor elejére, 6. Piuszhoz. hogy közben mit csinál a pápa. Mert hogy itt egyéb dolgok is történnek, mert hogy tehát az, hogy a pápa nem fogadta el a franciáknak ezt a törvényjavaslatát, ez vörös posztú volt a franciák számára, és szerettek volna visszavágni. De ez csak akkor volt lehetőség, erre akkor volt lehetőség, amikor a pápaság elérhető közelségbe került. Ez pedig 1796, amikor Napóleon bevonul, és Észak-Itáliát meghódítja, és megtámadja a pápai államot, és ebben az évben kénytelenek Bolognában egy fegyverszüneti egyezményt kötni, amelyben Napóleon pofátlanul megzsarolja az egyházi államot. Nem elég, hogy 21 millió szkúdó hadisarcot követel, azon kívül még egy csomó műkincsnek és levéltári anyagnak az átszállítását Franciaországban. Tehát ez a törvényesített rablás, amit elkövet, amit egyébként minden nagy háborúban megcsinálnak. Igen, ám csak a pápa számára nehéz volt ezt a pénzt összeszedni. Ennek következtében lázadás tör ki az egyházi államban, a pápa kénytelen újra a franciák ellen fordulni, következő évben franciák újra bevonulnak, Napóleon azt mondja, hogy bemegy Rómába, de végül is Tolentinóban egy újabb fegyverszünetet, egy újabb békét kötnek, amiben még több hadisarcot vet ki az egyházi államra. Aminek az lesz a következménye, ugye közben Napóleon azonban más vidékre megy, elmegy Egyiptomba, Franciaország pedig tulajdonképpen megszállja az egyházi államot, és miközben az egyházi államban tüntetések vannak, egy Dupont nevezetű francia tábornokot lelőnek véletlenül ott a Piazza di Spagna környékén, és ennek a következménye az, hogy Berthier tábornok elfoglalja Rómát, a pápát pedig elfogják, Rómába kikiáltják a köztársaságot, a pápát pedig Franciaországba hurcolják, ahol 1799-ben Savonában meghal.
Mi történik ezután és Napóleon egyiptomi hadjárata után, Napóleon és az egyház kapcsolata hogyan alakul, majd ezzel folytatjuk a következő adást.
Thank you. A mai adásban a francia forradalom további eseményeiről, egyházi vonatkozásairól Buda Péter teológiai tanárral Klész Beáta beszélgetett.
Thank you.